Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. A 90. Zsoltárnak a 12. versében olvassuk: taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy az, amit énekeltünk, valóság lehet, hogy te kitárod a te szívedet, be akarsz bennünket fogadni. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezzel a reménységgel, békességgel állhatunk meg előtted minden Isten tiszteleten és otthon is a magányos csendességünkben. Köszönjük neked, Urunk, hogy bár tiéd minden hatalom menjen és földön, ezt a hatalmat nem a mi elpusztításunkra fordítod, noha jogos és méltó lenne, hogy megkapjuk bűneink büntetését, hanem arra használod a te hatalmadat, hogy bölcsen fenntarts mindent ebben a világban, a mi bűneink ellenére is, és a te hatalmaddal tartod a mi életünket is. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindez idáig élhettünk, hogy ez a mai nap is megadatott nekünk. Azért könyörgünk, Urunk, hogy hadd tudjuk a mi egész életünket, a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket is a te hatalmadba ajánlani. Úgy szeretnénk, Urunk, neked adni az életünket, hogyha több napot nem számlálunk, ha ebből a világból, akár a mai napon, akár holnap el kell távoznunk, akkor hadd tudjunk azzal a bizonyossággal elmenni és letenni a mi testünket, hogy tudjuk, nálad ébredünk, és nálad van örökké való hazánk, otthonunk. Könyörülj rajtunk, Urunk, segíts bennünket ebben az erős, ebben a rendíthetetlen hitben. Mindig nehéz a hit, mindig nehéz a bizalom, hiszen, ahogyan az igében is olvassuk, a hit a remélt dolgokról való meggyőződés, nem látható dolgok létéről való biztos tudás. És Urunk, mindaz, amit mi nem látunk, arra sokszor mondjuk, hogy az nem is létezik, vagy azt mondjuk, hiszem, ha látom. Urunk, add, hogy tudjuk elfogadni teljes mértékben a saját életünkre nézve is a te ígéreteidet. Ne engedd, hogy abba a hibába essünk, hogy elhisszük, ami le van írva a Bibliában, elhisszük, hogyha más meggyógyul, de ha velünk kellene csodát tenni, abban bizonytalanok vagyunk. Szeretnénk, Urunk, teljes mértékben rád támaszkodni a hétköznapokban, az ünnepekben, a nappalokban és az éjszakákban, a munkánkban és a pihenésünkben, a családi életben és mindenütt, Urunk. Segíts ebben bennünket. Ma is te vezess így a te szent lelked által. Hadd lássunk újra tisztábban, hadd legyünk újra közelebb te hozzád, egészen addig, amíg ez a hozzád való közeledés teljessé nem lesz a mennyek dicsőségében. Így könyörgünk az Úr Jézus nevében, hallgass meg és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Lukács írása szerinti evangéliumból olvasom, a 10. fejezet 38-tól 42-ig terjedő verseiből. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Kedves testvérek, ez az imént felolvasott ige a délelőtti alapigénk folytatása. Sokszor hallottuk már Mária és Márta történetét, majdnem, hogy kívülről is tudjuk, de talán egy kicsit többet mond ez a bibliai történet így vasárnap délután. Hiszen délelőtt voltunk istentiszteleten, megebédeltünk, megpihentünk, egy kicsit lazítottunk, siesztáztunk, és most újra itt vagyunk. Jöttünk, hogy halljuk Isten hozzánk szóló szavát, és ilyenkor, mikor sokkal kevesebben vagyunk együtt az alkalmon, mint délelőtt, talán éppen ez a történet jut az eszünkbe. Körülnézünk, és azt mondjuk, talán egy kicsit kihúzva is magunkat, hogy bizony, mi a jobbik részt választottuk. Mások nem a jobbik részt választották, de bezzeg mi a jobbikat. Most nézzük meg jobban, hogy miről is szól az ige. Jézus halad az útján tovább, Betániába érkezik. Mária és Márta házában kap szállást, szívesen látják őt. A két nő az az asszony, akiknek a testvére Lázár, akit János evangélium a 11. fejezetében olvasunk, hogy 4 napos halott állapotából az Úr Jézus feltámaszt. Ez a két nő szívesen fogadja tehát Jézust. Nagy öröm nekik, hogy ilyen megtiszteltetés éri őket, ez a nagy próféta, talán még azt is tudják, hogy Messiás, betér hozzájuk. Valamiről nem ír az ige, de sejthetjük. Nem lehetünk benne 100%-ig biztosak, de sejthetjük, hogy Jézus nem egyedül ment. Hát a legtöbb helyre a tanítványaival ment, szinte mindenüvé. Úgyhogy amikor Jézus befogadja ez a két asszony, akkor valójában hány embert is fogadnak be? Valószínűleg 13-at. Ugye megdöbbennénk, hogyha így vasárnap délután bekopogtatna 13 ember hozzánk. Nagy megtiszteltetés, ha bekopog a püspök vagy az esperes, azért, hogyha jön vele egy küldöttség, húha, hirtelen meglepődünk, hova ültetjük le őket? Hogy fogjuk őket vendégül fogadni? Gyorsan mit üssünk össze nekik, és így tovább. Örülünk, de azért az jut az eszünkbe, hogy hú, de gyorsan kell most itt intézkedni. Most itt nagyon gyorsan valamit cselekedni kell. Márta jóházi asszony, lelkiismeretes, pedáns. Érzi ezt. El is kezd azonnal dolgozni. Rögtön csinálja, amit kell. Hát mit kell csinálni? Hát itt vannak a háziasszonyok, biztos jól tudják. El tudnák mondani, hogy egy-két dolgot talán a helyére kell gyorsan tenni, valamit tényleg főzni kell, valamit csinálni. A testvér azonban, Mária, leül Jézus lábai elé, és hallgatja, hogy mit tanít az Úr Jézus. Nagyon nagy a kontraszt. Ha megpróbáljuk beleképzelni magunkat ebbe a helyzetbe, akkor azt érezzük, hogy nagyon nagy a kontraszt. És ott van bennünk a kérdés, ki viselkedett helyesen? Kinek a példáját követnénk szívesen? A történetet ismerjük, tudjuk, mi a válasz. Az Úr Jézus maga mondja, hogy Mária választotta a jobbik részt, azt a részt, amit nem vehetnek el tőle. De most tegyük fel, hogy nem tudjuk, mit mond Jézus, hanem csak annyi van leírva, hogy Márta számon kéri az Úr Jézust, miért nem szólsz te is már valamit, hát látod, hogy milyen felelőtlenül csak itt ücsörög az én testvérem, és nem segít az én munkámban, és mondjuk Jézus válaszát már nem írja le az ige. Ha nem tudjuk, hogy hogyan foglalna Jézus állást, akkor úgy érezzük, hogy hát mégiscsak ennek a Mártának igaza volt valahol. Hát miért hagyja magára ennyire a testvére őt? Most ez a helyzet úgy gondolom, hogy végletes volt. Márta minden bizonnyal túlságosan rabja volt a munkának. Ez bizony nagy kísértés a mai világban. Ismerünk például olyanokat, akik valamilyen, talán egyáltalán nem nagy dolgon is, annyit szöszmötölnek, hogy már alig várjuk, hogy legyen kész. Már mondanánk, meg néha mondjuk is, jól van az úgy már. Hagyjuk már. Nem kell még azt az utolsó porszemet is felvenni, csak fejezzük már be. Nagyon megerőltető tud lenni, amikor úgy gondoljuk, hogy egy 10 perces munka lesz, amit el kellene végezni, valakit segítségül hívunk, és a segítség által nem rövidebb, hanem hosszabb lesz a munka. Persze ez még mindig jobb, mint ha valaki összedobja a munkáját felelőtlenül és kapkodva. Mária pedig egyáltalán nem áll be a munkába. Ő csak azzal törődött, hogy Jézust hallgassa. Minden bizonnyal lebilincselő volt az ő számára, az Úr Jézusnak minden szava. De Márta frusztrációja talán nem éppen abból fakad, hogy ő is szerette volna hallgatni az Úr Jézust. Talán nem azért volt bosszús, mert az volt benne, hogy de én is szeretném hallgatni, és ha Mária segítene nekem, akkor hamarabb végeznénk, és én is hallanék belőle valamit, de most csak egyedül én dolgozom, ő meg mindent hall. Bizony egyértelmű, hogy Máriának volt igaza, hiszen mindig az kell, hogy az első legyen, az Urat hallgassuk. De most lépjünk egy picit hátrébb. Jézus hogyan volt kapcsolatban az Atyával? Hogyan gyakorolta vele a közösséget? Úgy, hogy feküdt nap hosszat? Várta, hogy hozzák neki a tanítványok az ételt? hozzanak neki vizet? Ő meg csak imádkozott? Nem ezt olvassuk az igében. Azt olvassuk, hogy sokszor a tanítványok jelenlétében is imádkozik, de legtöbbet mikor? Nem a szolgálat helyett, hanem éjszaka. Szóval Jézus azt mondta, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, nekem is munkálkodnom kell. És az imádság, az atyával való közösség gyakorlása, és a cselekvés, a szolgálat, az tökéletes párhuzamban volt egymással. Testvérek, én nagyon szomorúnak érzem, látom, amikor egy keresztjén nagyon hívő ember nagyon szépen imádkozik, nagyon lelki, de körülötte a romlás látható, mert ő olyan lelki ember, hogy már a földiekkel nem is törődik. De akkor ki fog azokkal törődni? Ki fogja megcsinálni azt, ami az ő feladata is lenne? Nem lesz egy idő után hiteltelen a bizonyság tétele annak, aki mindig csak beszél a kegyelemről, de a kegyelemből nem fakad cselekedet? Egyszer eljött hozzánk egy keresztény barátom sok évvel ezelőtt, aki ezek közé tartozik. Ő egy ilyen nagyon-nagyon elméleti ember, a munkája is az egyébként. Tipikusan ilyen, akinek nem áll olyan jól a kezébe a lapát, meg a kalapács, meg ehhez hasonló. Inkább a ceruza, meg hangszerek. Ez nem baj, ilyen emberre is nagy szükség van. De amikor eljött hozzánk, akkor mi éppen betonozásban voltunk. És ő nagyon szeret beszélgetni. És akkor leült velem beszélgetni, és jól esett, nagyon jól esett nekem is. De közben ott feszített belülről, hogy az én édesapám meg ott kint az udvaron küszködik, és egyedül betonozik, én meg 17 éves fejjel, vagy 18 évesen, erősen ott bent ülök. És egy idő után nyertem egy nagyot, és azt mondtam neki, hogy ne haragudj nekem, mennem kellene segíteni. És akkor azt mondta, hogy jó, rendben van. És akkor kijött ő is. Egy idő után ő csak nézett, valamennyit beszélt, de hát már csak nem úgy tud az ember figyelni. Aztán mondtam neki, hogy nézd, itt van a slag, engedheted a vizet a betonra, ahogy keverjük. És akkor bekapcsolódott a munkába, és úgy beszélgettünk. Ez nekem csak azért maradt meg emlékként, mert évek teltek el, amikor újra ezt a témát, ezt az emlékét előhozta, és elmesélte, hogy neki ez mennyire jól esett. Hogy neki ez annyira jó volt, hogy a saját személyes, hétköznapi életünkbe bevontuk. És nem az volt, hogy megáll az élet, és csak körülötte lehet lenni. Nem is nagyon fogták be máshol sem az ilyen munkába, és neki nagyon jól esett, hogy ott lehetett. De van, amikor igenis el kell dobni a szerszámokat, otthon az asszonyoknak a recepteket, és legfeljebb összeütni néhány tojást a vendégeknek, egyébként pedig az Úr dolgaival kell törődni. De mikor mi a helyes? Mégiscsak kérdés az, hogy mi az igazán fontos az életben? Hogyan döntünk? Mi az, amit első helyre kell tennünk, és mikor kell első helyre tennünk? Nos, testvérek, az idősebb testvéreknek ott hátul mondtam, hogy ez egy különlegesebb istentisztelet lesz, úgyhogy ez valóban így is lesz, mert most itt lejövök a szószékről, és egy kicsit szokatlanabb formában folytatjuk. Mindenkinek fogok adni egy papírlapot, amit majd ki kellene tölteni, és nem fogjuk visszaszedni, mindenki hazaviszi, de nagyon sokat fog segíteni abban, hogy az igét tovább gondoljuk. Úgyhogy lemegyek, odaadom a papírokat és a ceruzákat is, és elmondom, hogy mit kell csinálni. Nem kell másoknak sem megmutatni, mindenki magának csinálja. Egy ilyen lapot fogok körbeadni, amin három kör van. Ismerjük biztosan a kördiagramokat, ugye körcikkeket lehet benne kialakítani. Ez vegyük úgy, hogy ez a kör egy nap, 24 óra. És be kellene rajta jelölni, hogy a napnak mekkora részét mivel töltjük, ha csak lehet minél részletesebben. Tehát bejelölni azt, hogy ennyi időt alszunk, ennyi időt tévézek, ennyit olvasok, és így tovább, és akkor szépen így be kellene jelölgetni. Most a különlegessége az, hogy mind a három helyen ugyanezt kell csinálni. Háromszor kell ezt kitölteni. Tehát a legelső körben azt kell bejelölni, hogy mivel töltjük egy napunkat most. Jó? Ennyi lesz a feladat. És hogy a második körben mit kell, azt majd, ha készen van, akkor mondom meg. Még egyszer mondom, nem kérem vissza, nem kell másnak sem megmutatni, mindenki saját magának csinálja. De csináljuk együtt. Én, amikor ezt a mentálhigiénén csináltam, amikor ezt ott tanították velünk, utána egy hétig a hatása alatt voltam. Nem mondok többet. Elég ennyi figyelemfelkeltőnek. Jó, tehát akkor egy napot kellene beosztani. Mondom, minél részletesebben tessenek berajzolni. Mennyi időt körülbelül alvással, evéssel. Csak betetszik rajzolni a körcikket, és akkor abból látszódik, hogy mondom, mindenki magának csinálja szigorúan. Nem lesz visszakérve, nem nézzük meg, nem ellenőrizünk semmit sem. Azt is be lehet írni, be lehet rajzolni, mennyi időt töltünk Istennel. Mennyit imádkozunk, Bibliát olvasunk, és így tovább. Egy átlagos bármelyik hétköznap. Hogy mi következik, azt majd akkor mondom, ha már mindenki készen van. Közben elmondom, hogy amikor a mentálhigiénén ezzel foglalkoztunk, ott az volt a kérdés, hogy mi a fontos az életben. Volt egy csoporttársunk, aki krízisben volt, és nem tudta, hogy hogyan döntsön, és akkor a professzor mondta ezt, hogy vegyünk csak elő egy lapot, és így ezt végigvezette. Nagyon-nagyon tanulságos volt. Mire végére érünk, addigra mindenki ugyanezt fogja szerintem érezni. Jó, nagyjából megvagyunk. Akkor a következő, a második kör, az megint csak ugye életünk egy napja. De ehhez van egy új információ, rossz hír. Tegyük fel, elmegyünk az orvoshoz, és azt mondja, hogy hát sajnos egy hónap van hátra. Tehát azt kimondta az orvos a diagnózist, egy hónap, 30 nap van hátra. Ez biztos. No, ha ezt tudjuk, akkor abból a 30 napból egy nap mivel telik? Tessenek ugyanúgy berajzolni. Ha tudjuk, hogy 30 napunk van hátra, akkor a holnapi napot hogy fogjuk eltölteni? Mennyi időt töltünk alvással? Mennyit fogunk tölteni tévénézéssel, számítógépezéssel, bibliaolvasással, és így tovább? Egy hónapunk van hátra, ma kimondta az orvos, hogy fog holnapi napunk telni. Na, úgy látom, hogy ez gyorsabban megy. És akkor vajon mi lesz az utolsó körbe? Az utolsó nap. Holnapi az utolsó teljes nap. Az utolsó földi napomat hogy tölteném? Hogy töltöm? Ha tudom, hogy holnap után véget ér az életem, akkor a holnapi az utolsó napot mivel töltöm? Ez meg még gyorsabban megy. Ahogy mondtam is, ezen az bizonyos konzultáción, amikor ott voltunk együtt Debrecenben, akkor ez volt a kérdés, ez a krízis az egyik csoporttársunknak, hogy döntenie kellett volna, mi az igazán fontos. És akkor a tanárunk, ahogy mondtam is, ezt a papírt elővetetett velünk, ezt a feladatot, amit mi most megcsináltunk, elkészítette mindnyájunkkal, és csak annyit mondott, na az a fontos, amit a harmadik körbe rajzoltál. Azt tessenek összehasonlítani, hogy van-e különbség a harmadik kör, meg mondjuk az első kör között. Akinél nincs, az tökéletes életet él ezek szerint. Nekem mérhetetlenül nagy különbség volt sajnos az utolsó és a legelső kör között. Fel kellett állítani egy sorrendet. Amikor nem tudja az ember, hogy miről van szó, akkor leírajzolja a napját. Egy átlagos napot, persze. 6, 8, 10, 12, 14 órát dolgozom, ki mennyit. 1, 2, 3, 4, 6, 7 órát tévézek, internetezek, ki mennyit. 4, 6, 8, 10 órát alszom, ki mennyit. Össze lehet adogatni. Ki mivel tölti az időt? Amikor kiderül, hogy már csak egy hónap van hátra, akkor hirtelen eszünkbe jutnak a rokonok. Hűha, mikor láttam utoljára a nagymamámat? Valószínűleg őket is meg kellene látogatnom. Aztán eszünkbe jut, hogy az a 30 nap hamar eltelik, el kell menni ebből a világból. Hogy fog megállni az élő Isten előtt? Sokkal-sokkal nagyobb részt tesz ki az Istennel való kapcsolat. És egyáltalán nem fontos a munka. A tévé meg végképp nem, meg az internet. Meg se fordul az embernek a fejébe, hogy azzal töltse az utolsó 30 napjának valamelyik percét. Legalábbis én így gondolom. És az utolsó napon én nekem nem is kellett írnom semmit. Ha tudnám, mi az utolsó napom, én egyetlen pillanatot se töltenék senkivel, csak Istennel. Készen akarok lenni. És így érthetjük meg, miért mondja azt Jézus Máriának, hogy ő választotta a jobbik részt, amit nem vehetnek el tőle. Aki a tévével, de talán még ha csak a munkával is tölti az időt, az üres zsebekkel megy Isten elé. nincsenek mennyei kincsek, vagy nagyon kevés. Na hát dolgozzon bennünk, gondolkodjunk rajta. Mi is az igazán fontos? Mária és Márta története is ösztönözzen arra, meg ez a kis játék. Ami kiderül, hogy nem is annyira vicces, meg nem is annyira játék, hanem nagyon is komoly dolog. Az élet legfontosabb dolgairól szól. Eltékozoljuk az életet, vagy a jobbik részeket választjuk. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked az igét, Mária és Márta történetét. Sok mindent megtanulhatunk ezen keresztül, de köszönjük, Urunk, ezt is, amit most egy kicsit rendhagyó módon végezhettünk egy hagyományos istentisztelethez képest, hogy mérlegre tehettük a napjainkat, hogyan, mivel is töltjük azokat. És nagyon hamar kiderül, hogy mennyi-mennyi órát eltékozlunk az életből, mennyi minden lényegtelen, amivel elmúlnak a napjaink. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy tudjuk minél többet a jobbik részt választani, azt, amit senki nem vehet el tőlünk. Urunk, látjuk azt, hogy mennyire megrabolja az életünket akár a tévé, akár az internet, akár a ponyvaregények, vagy a keresztrejtvény, és közben elhanyagoljuk kedves rokonainkat, barátainkat, szeretteinket. Sok időt eltöltünk azzal, hogy panaszainkat, haragjainkat tápláljuk. Bocsáss meg nekünk ezekért, Urunk, és segíts abban, hogy másképpen folyjon az életünk. Itt van a nyári szünet, a pihenésnek az ideje sokak számára. Add, Urunk, hogy ez az idő ne eltékozlódással folyjon, hanem hadd teljen be az életünkből ez az idő is. Hogy amikor majd meg kell állnunk a te színed előtt, akkor tudjuk azt mondani, hogy nem voltunk, vagy legalábbis igyekeztünk nem méltatlan és hitvány szolgáid lenni. Így kérünk téged, Urunk, munkálkodj a mi szívünkben a te lelked által, hogy tudjuk mindig látni, mi a fontos, mi az elsődleges, és hadd tudjuk azokat választani, amire te magad mondod, ez a jó rész. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.